Juhász József, az ELTE egyetemi docense, az Inforádió arénájának vendége. Azt ma este még nem tudjuk, hogy ki nyerte a vasárnapi horvátországi választásokat, mert a HDZ-nek és az SZDP-nek is egyaránt 56-56 saját mandátuma van, a kormányalakításhoz meg 76 kell. Mi történt a HDZ-vel? Rettentő hosszú ideig kormányoztak. 90-es évektől egészen a közelmúltig.
Ugye végig kormányozták a 90-es éveket, aztán 2000-től 2003-ig volt egyszer egy szociáldemokrata kormányzat, majd 2004 és 2015 között újra ugye a HDZ kormányzott. Elég tehát van egy természetesen egy nem csak szervezeti, meg ideológia, politikai folytonosság is ugye a 90-től napjánkig tartó időszakban, tehát ugye ők képviselik a horvát politikai tradícióban mindig, a modern korban mindig jelen volt függetlenségi, nemzeti, nacionalista, de nem feltétlenül nem soviniszta politikai tradíciót, és ez különösen a 90-es években, amikor a függetlenség kivívása, a háború volt a napirenden, az szinte bebetonozta őket a hatalomba, és az akkori sikereinek a pártnak nyilván jót tett ugye az is, hogy az akkori államfő és HDZ elnök Franjo Tudjman nevét, tehát sokan összekapcsolták ugye a független horvát állam megalapítással, és nyilván nem is alapnék, hiszen mégis ő volt akkor az államfő. De hát ahogy a siker elbizakodott, tehát ez azért az akkori HDZ-re is jellemző volt, hogy nem volt zárt azért a szélső jobb felé, tehát az akkori HDZ-t nem is jobb középnek, hanem kifejezetten jobboldali nacionalista pártnak mondanám. Tudjman körül is kialakult egy olyan autoriter, nepotista politikai millió, amely hát külföldről is kapott sok bírálatot, otthonról is kapott. Nagyon sokan és sokkal bírálták ugye a Tudjman Bosznia politikáját, sok olyan politikus, aki a 90-es évek elején együtt ment Tudjmannal, az emiatt szakított vele. Például Stipe Mesics, akivel Tomislav Karamarko is együtt ment az akkori HDZ-ből, és másfél évtizeden keresztül a HDZ-n kívül politizált. És hát ez a szituáció ugye 2000-ben oda vezetett, hogy megbukott a HDZ kormányzat, és az első szociáldemokrata kormányzat akkor jött. Szerintem sok pozitív változást hozott Horvátország belső életében is, például a félelnöki rezsimet egy normális parlamentáris kormányzati formává alakították, ráállították az országot az euróatlanti integráció útjára, ebből ugye Tudjman kirekesztődött, Tudjman Horvátországa, de ez egy nagyon sok párti koalíció volt, és végül csak egy ciklust élt meg, és nagyon szoros eredménnyel ugyan, tulajdonképpen a HDZ visszakerült a hatalomba, annak a Ivo Sanadernek a vezetésével, aki szembe tudott nézni azzal, hogy ugye az új korszak a horvát jobb oldaltól is más tradíciókat vár el. Tehát tulajdonképpen ő a korábbi jobbra nyitott, vagy szélső jobbra is nyitott pártot tényleg egy moderáltabb, jobb középpárttá formálta át, folytatta az euróatlanti integrációs törekvéseket, folytatta a hágai törvényszékkel való együttműködést, bevonta a kormányába ugye a szerb kisebbség pártját. Hát persze muszáj volt a választási matematika miatt, de jellemző a változás szellemére, ugye, hogy akik a 90-es évek elén háborúztak egymást, azok most ugye egy koalícióban ültek, és ekkor szerintem nem rendeződött vissza negatív értelemben Horvátország, ami viszont őket elsodolt a két ciklus után, az főleg a korrupció, magának Sanadernek is ugye a többszöri, hát ma is kérdéses, hogy milyen mértékű bűnösség ezekben a dolgokban, és 2001-ben szerintem egyrészt a korrupció, másrészt pedig a 2008 óta Horvátországban is begyűrűző világgazdasági válság nyomán állt erre az a helyzet, hogy a HDZ ismét kipottyant a hatalomból.
Azóta újjá szerveződött?
Most azóta személyileg nagyon nagy mértékben, hiszen a pártba időközben visszatért Tomislav Karamarko lett 2012-ben ugye a párt elnöke, és hát a régi gárda nagyon sok figurától megszabadult, például Jadranka Koszortól is, ugye az utolsó hádézés miniszterelnöktől, és igyekezett a pártot egy olyan pozícióba bele bevinni, amely egyfelől határozottan képviseli Horvátországnak ezt a hazafias tradícióját, a 90-es évek honvédőháborújának az eszmevilágát, etoszát, másfelől pedig képes lehet az új feltételek között Horvátország számára is egy a SZDP által kínáltnál hatékonyabb gazdaságpolitikát követni. Ugye főleg részben mondom, erre a hazafias retorikára építették a választási kampányukat, részben pedig arra, hogy hát azért most már azért szinte Európa minden országában megindult a növekedés, Horvátország az utolsó között van, nagyon nagy a munkanélküliség, nagyon sok fiatal megy külföldre, kiürül Horvátország, ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot. Tehát többen egy elhibázott gazdaságpolitikát vetettek a kormányzat szemére, szeptember után ugye a tehetetlen migráns politikát is. Az ideológiai, a horvát közéletet hagyományosan megosztó ilyen bipoláris, ilyen, mint nálunk a népi urbános vita, usztasabb partizán tradíció alapján pedig ugye az SZDP-t és táborát igyekeztek beleszorítani a jugokommunizmus örököseinek a dobozába.
De az egész pontosan mit jelent a jugokommunizmus? Azt hogy tudnál magyarázni annak, aki ezt nem élte át?
Hát ugye az SZDP az a Horvát Kommunista Szövetség utódpártja. Pontosabban az utódpárt és egy kis ellenzéki szerveződött szociáldemokrata csoport egyesüléséből jött létre, de kétségkívül ugye van egy ilyen személyeknél is kimutatható folytonosság, tehát ugye de már többször említett Ivica Racsán, ugye majd két évtizedig vezette az SZDP-t, ő számít Zorán Milanovic politikai mentorának vagy atyának, ugye ő például a Horvát Kommunista Szövetség utolsó elnöke volt, és így jött. Tehát meg ugye ez, tehát nincsenek sokszor, hogy mondjam, ilyen értelme vannak persze a valóságok, de ez bőven elszokat már a valóságtól, mint hogy nyilván azt sem mondhatjuk el, hogy minden jobboldali érzelme az osztása tradíciók megtestesítője Horvátország, ezek nagyon átideologizálódott elemek lettek, de ugye egyáltalán minden baloldali politikát valami módon a jobboldal igyekszik ugye a szerb dominanciájú Jugoszlávia emlékével összekötni, ezzel egy olyan hát zsigeri elutasítást kiváltani a választó közönségben. A másik oldal pedig mondom, szintén vagy mi, vagy az usztas a szélső jobb retorikájával válaszol erre, és hát ez ennek megint hol van alapja, hol nincs, de itt nyilván ők is igyekeznek ugye ezt a fajta eleve elutasítottságot kialakítani a másik táborra.
Az értetőnek látszik, hogyha a HDZ a honvédőháború, pontosabban a haza megteremtésének háborújára emlékezik, és ez az ideológiai alapja. De az SZDP, az mit kínál ezzel szemben? Megfogható-e ilyen egyszerűen?
Hát ők egy ugye modern európai baloldalként definiálják
magukat. De az kevésbé megfogható, tehát, mint hogy kivívom a hazafüggetlenségét. Pláne olyan embereknél, akik még ezt kézzel csinálták.
Igen, hát ugye nyilván ezért, amikor alkalmuk adódik, akkor ők is élnek az, ami egyébként nem alaptalan, hogy azért ők is részesei voltak ennek a folyamatnak. Egy időben, ugye a háború elején még nagy koalíciós kormány is volt az SZDP részvételével. Joga hivatkoznak arra is, bár exakt felméréseket erről mondjuk nem láttam, de nagyon sokan mondják, hogy többen a HDZ-ben sokkal több az egykori HKS tag, mint a SZDP-ben. Elterjedt egy olyan híresztelés is, ugye, és ezt Karamarko nem tudta többen lemosni magáról hitelt érdemlen, hogy ő az útba ügynöke volt, tehát a jugoszláv titkosszolgálati. Ugye a Milanovicra ilyesmit nem lehet ráhúzni, ő jóval fiatalabb, karrierdiplomata volt, tehát az az abszurd szituáció van ma, hogy a két vezér közül, ha valakinek van személyes köze ehhez a múlthoz, akkor valószínűleg inkább Karamarko. De de az SZDP-s tartó mindig óvakodik, hogy belecsúszson a jugonosztalgia mérjőjébe.
Az egy lezárt fejezet.
Azt egy lezárt fejezetnek a történelem részének tekintik, de a baloldali tradíciót azt nem tagadják. Meg Jugoszláviát is, hogy az a történelem része volt, ilyen oldala, olyan oldala, úgy hozta a történelem, kész. Elmúlt, ma egy más világ van, de a baloldali értékrendet azt hogy nem hirdetik, mint modern európai baloldal, és hát ami volt időnként ebben a kontextusban említhető tradíciója mondjuk Jugoszláviának is, azt ők is, vagy egyes képviselők, nem is a párt, mint egész, az inkább igyekszik ettől magát távol tartani, az nem zárkózik el ettől, de mondom, ezt önben ez egymás denunciálásának az eszköze az, hogy ki a jugokommunista és kezusztasa.
Mindjárt ma nem tudhatjuk, hogy végül kialakít kormányt ezen a héten, vagy azután. Mi várható, hogyha a mostani ellenzéki oldalnak sikerül kormányt alakítania az európai horvát viszonyban? És mi, ha a jelenlegi kormányzás folyik? Ugye itt se volt vita nélküli az európai horvát viszony.
Ha a HDZ alakítana kormányt, akkor és akár a MOSZ-tal együtt is, ott van az az érdekes, hogy a MOSZ retorikájában talán egyetlen pont van, amelyben egy kicsit a HDZ-s táborhoz állnak közelebb, mint a szozdemekhez, az az Európai Unió. Nem utasítják el, tehát nem de valóban megfogalmazódik a köreikben egy az EU iránt is, mint egy elbürokratizált nehézkes szervezet, ami sok szempontból átalakításra szorul szempont, és hogyha ők kormányoznának, akkor azt gondolom, hogy nem olyan mértékben, mint mondjuk Magyarországon vagy Lengyelországban, de egy az eddiginél egy euroszkeptikusabb hang nem jellemezne a Horvátország is az EU viszonyát is. A kvótát például a HDZ épp úgy elutasítja, hogy mondjuk a magyar-lengyel, vagy általában a visegrádi országok, de olyan mértékű EU ellenességre, akár csak látás EU ellenességre is, mint ugye a visegrádi országokat ma jellemzi, én nem tartok valószínűleg. Ha az SZDP körül van, akkor pedig ez még kevésbé.
Akkor ez marad, ugyanígy, mint amilyen most?
Akkor azt gondolom, hogy marad.
Mi várható a magyar-horvát kapcsolatokban, ha a mostani ellenzék alakít kormányt, és ha a mostani kormány marad kormánya? Nekünk van egy különösen fájó pontunk, az a Molina ügye.
Igen.
Mi várható ezekben?
Nyilván a kampány időszakkal szükségszerűen együttjáró retorikai túlfűtöttség az elmúlik. Akárki is kormányoz, tehát nem hiszem, hogy az ilyen típusú Európa vakbele, meg a szocintern ügynök. Ezek, tehát ez, reméljük, ezen túl leszünk. Abban viszont igaza volt, hogy a magyar elvárásoknak, hogyha a HDZ alakítan a kormányt, akkor nagyobb esély van az államközi kapcsolatok javítására, hiszen ők valóban nagyon sok kérdésről, Európáról, menekült kérdésről, gazdaságfilozófiáról közeli, azonos vagy hasonló nézeteket vallanak. De akkor is van szerintem egy határa a kapcsolatok javulására, tehát olyan nagy mértékben, mint Magyarország remélte vagy sugalta, nem is tudom, szerintem ennek nincs esélye, mert azért a migráns válságnál lényegesen fontosabb, régebb óta fönnálló strukturális szembenállás jelent maga a MOL és az INA kérdése, és ebből a szempontból nézve, ugye a HDZ is egy horvát párt a számukra, és az INA az egy nemzetstratégiai jelentőségű olajvállalat, amit horvát kézbe kell tartani, vagy visszaszerezni. Tehát ugye ez a probléma, ez nem 2011-ben keletkezett, ugye éppen az előző utolsó HDZ kormány vitte Szanadert bíróságra, indította meg ugye a Hernádi elleni eljárásokat. Na most itt a HDZ, ha akarna, sem tudna meghátrálni, és elfogadni a magyar álláspontot. Tehát azt gondolom, hogy akkor ez a vita ugyanúgy folytatódna, más hangnemben, talán racionálisabban, mint akkor, amikor két ideológiailag is egymástól távol álló párt kormányoz. Úgyhogy ezt mondom, nagyon bizonyos fokig nem kormányfüggő, mert a kampány hőfoka az elmúlik, abban az értelemben viszont tényleg kampány vagy kormányfüggő, hogy a MOL kivételével, mert a többi kérdésünkben tényleg normálisan meg lehetne tárgyalni és rendezni, azt rendezik-e vagy nem, az már kormányfüggő, és erre kétségkívül egy HDZ kormány felállása esetén gyorsabban sor kerülhetne.
Mennyire független a horvát igazságszolgáltatás? Mennyire politikai kérdés Horvátországban a Molina ügy?
Politikai kérdés, tehát nehezen tudok elképzelni olyan belátható időn belül olyan ítéletet, hogy ugye Sanadert fölmentik, és a MOL elleni, meg elleni vádokat ejtik. A kritikák azonban, ami egyébként a MOST is megfogalmaz, ugye az igazságszolgáltatás rendbetétel miatt, nem annyira arra vonatkoznak, hogy ugye közvetlenül politikai megrendelésre dolgoznának az ügyészség és a bíróság, hanem ugye lassú, pénztelen, minden elhúzódik, a jogrendszer eléggé zavaros, tehát nehéz egységes ítéletet hozni, az náluk sem ritka, hogy ugye másképp határoz a másodfok, mint az első fok, majd az alkotmánybíróság megsemmisíti az eljárás, mint ugye a Sanader esetében is. Tehát nem felmentette, új eljárás rendelt el esetében, és hát nyilván egy közhangulat, az befolyásolja az igazságszolgáltatók logikáját, jogértelmezését is. Ilyen közvetett értelemben szerintem nagyon politika függő. A közvetlen kapcsolódást azt nem merném megítélni, de amennyire én megtippelném, az azt gondolom, hogy az szerintem a Magyarország itt nem éri el.
Mi várható, hogyha a jelenlegi kormánykoalíció folytatja a horvát-magyar általános politikai viszonyokban és a Molina ügyben?
Hát egyelőre szerintem tényleg csak annyi, hogy ez a retorikai vagdalkozás maguk mögött hagyják, mert nincs értelme, kész kampány elmúlt, és ha nem lesz új választás, akkor minek keménykedni. Szerintem egyelőre viszont szerintem semmi nem várható. Tehát annyira el lesznek foglalva az új politikai felállás megkonstruálás. Ezek a hónapokig is eltarthat. Ugye, jönnek az ünnepek.
Karácsony,
meg minden. És hát azért ugye tényleg a MOL és az INA viszony az egy olyan nehéz kérdés, hogy nem véletlen, hogy most már egy évtizedre húzódik, kormányfüggetlennek tört. Tehát ugye, amikor elkezdődött, akkor ott volt jobboldali kormány, nálunk baloldali kormány, és fordított a felállás, semmivel nem tart előbb az ügy. Abban az értem, hogy tisztázódott volna bármi is. Úgyhogy szerintem nem lesz nagy előrelépés, és a politikai akarat, az pedig nyilván az lesz Horvátországban is, hogy mindenképpen a INA-t nemzeti ellenőrzés alá tartani, vagy oda-vissza kell szerezni.
Tehát nekik ez... mi vagyunk a multi, a gonosz multi?
Hát igen, igen.
Mit akar a MOST? Kik ők? Milyen elképzeléseik vannak? Kikből állnak?
Ők tulajdonképpen egy ilyen pragmatikus programpártként jelenítik meg magukat, akik ezt a bal-jobb hagyományos megosztást idejét mondnak, tekint ideológiailag is, meg Horvátországra mai problémára nézve specifikusan is annak tekintik, és ugye van bennük egy elitellenesség, tehát hogy a HDZ és az SDP az elmúlt negyed században hát ha akarom betöltötte a történelmi szerepét, ha akarom eljátszotta a bizalmat, lépjenek le a politikai szintérről. A követelések vagy a programjaik egyrészt általánosak, de nem irracionálisak. De persze hát nagyon általánosak. Közélet tisztasága, igazságszolgáltatás függetlensége, átlátható és olcsóbb államigazgatás. Ez nagyon hatékony kampányfogás, vagy eszköznek is bizonyult, hiszen valóban ugye a párt vezetője, ugye egy dalmáciai kisváros polgármestere, ugye a helyi kiadások radikális, és nem a szociális kiadások, hanem a képviselői juttatások, költségtérítések hasonló drasztikus lefelelőlegesával, mert rendbe tette a saját város a költségvetését.
De gazdasági helyzetét. Kicsiben nem biztos, hogy országszinten
is. De ez mások, hogy egy 15 ezres kisváros esetében ezt meg lehet csinálni, és más egy állami költségvetésnél, ahol a kiadások 70-75%-os nem lehet hozzányúlni, mert nyugdíjat.
Szociális kérdés. Pontosan. Miből jött a 19 mandátum? Ami első látásra rettenetesen sok.
Nagyon sok. Szerintem abból, hogy tényleg megfigyelhető, hogy a két párt által képviselt hagyományos politikai elite szemben Horvátországban tényleg régóta van egy protest hangulat. És az elmúlt választásokon azt láttuk, hogy rendre megjelent egy tömörülés, amely felfogta ezt. Ugye a év elején az elnökválasztáson a Zsivizid volt az, 17%-ot kaptak, most éppen, hogy bejutottak a parlamentbe.
Egy mandátum.
Előttük ott volt az Orach, egy ilyen környezetvédőpárt az Európa parlamenti választásokon. Ma besejutott a parlamentbe. Tehát van egy nagyon erős, szilárd protest hangulat, amely hol az egyik keresi még a helyét, meg a pártját. Most a Mostban találta ezt meg. Talán ugye azért is, mert ez egy új tömörülés. Minden politikusra nem úgy, hiszen ez említettem, az egyik arcuk az a HDZ alelnöke volt. De a többségük mégis azt mondhatnánk, hogy viszonylag új szereplője a politikai életnek, és vagy polgármesterként, vagy civil életben saját szakmák, már sikeres elismert embereknek szerintem, tehát a hitelesek, és mint újak ugye nem részesei az eddigi, nyilván azért mindkét párt oldalán megjelent korrupciós hálózatoknak. Ők tiszták, és ezzel ugye tudnak élni, és ugye ezt a radikális változás igényét fogalmazták meg, és hát ígérték, hogyha ők hatalomra jutnak, és talán ugye a Zsivizidtől vagy az Orachtól eltérően, amelyek ugye nem tudtak még korábban kicsit sem bizonyítani, az, hogy itt vannak sikeres és eredményes polgármesterek, az megint jót tehetett a most hitelességének, úgyhogy most ők fogták fel ezt a, mondom, már régóta meglévő 15-20%-nyi protest szavazatot a két párti begyepesedett váltógazdálkodással szemben. De
elég lehet ez a 19 szavazat, illetve mandátum arra, hogy jelentős változást csináljanak bármelyik nagy tömb is kerül kormányra a végén?
Ugye szerintem tehát elég, ha a parlamenti erőviszonyok szempontjából nézzük, mert ugye nélkülök, tehát tényleg senki nem tud kormányt alakítani, legalább az ő közvetett támogatásuk nélkül, és ezért ugye az árat tényleg magasra szabhatják. Másfél pedig, hogyha összeállnak akár még nagy táborral, és feltesszük, hogy kitartanak a ciklus során egymás mellett, akkor azért van egy tehát meg lehet teremteni a szilárd kormányképes többséget. Ugyanakkor a programjuk megvalósításának azért egy olyan, és ezeknek a követeléseknek azért a nagyobbik része olyan, ami szerintem az SZDP programjával kompatibilis.
Itt ezt akartam kérdezni, az kiderült ebben a kampányban, hogy mit akar kezdeni a két nagy tömb, ha megnyeri a választást a következő ciklusban? Vagy a kampány nem alkalmas erre?
Hát nem, hanem ugye az SZDP az folytatni az utat, és most, hogy ugye a gazdaság forduló helyzetben, a gazdasági szociális helyzet mellett ugye ők is visszatértek a 2011-ben is ígért elemekhez, például az állami gazgatás racionalizálásához, ez mondjuk úgy jobban összhangban van a most követeléseivel. A HDZ-től pedig azon kívül, hogy ne menjenek, tehát ők kevesebbet mondtak egyáltalán erről magukra, azon kívül, hogy a fiatalok ne menjenek el, 5%-os gazdasági növekedés lesz, az SZDP korrupt és jugokommunista, kevésbé mondtak konkrétumokat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Juhász József, az ELTE egyetemi docense volt az Aréna vendége, horvátországi választásokról beszélgettünk. Köszönöm a figyelmet.